Hogyan tartjuk meg a belső erőnket a nehéz helyzetekben? Hogyan küzdjünk le belső vagy külső akadályokat? Beszéljünk mindarról, amit a bátortábor súlyosan beteg gyerekeitől tanulhatunk, és amivel az ő gyógyulásukat is segítjük. Ez a Felhők felett, a bátortábor podcastja belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Mert a felhők felett mindig süt a nap. Sziasztok, ez itt a Felhők felett, a Bátortábor podcastje Tüske Ferenccel és Vargyastót Juliska hiányával, mert hogy Julcsa lebetegedett, innen is kívánunk neki jobbulást, és reméljük, hogy a következő adásban már újra itt tud ülni. Úgyhogy most Julcsa nélkül, viszont két nagyon izgalmas vendéggel és egy nagyon aktuális témával, így karácsony előtt 4 nappal, azért elég aktuális a tárgyakhoz való viszonyunk, és a tárgyak, mint életünk egyik, hát azt lehet mondani szerintem a 21. században, hogy központi eleme, vagy meghatározó eleme. Szabó Julcsi professzionális rendszerező, az egyik vendég, szervusz, jó így a professzionális rendszerező?
Viccesen hangzik, igen.
De ez nem, ez fedi a valóságot. Igen. Mi hogyan mondanád magadról? Mi vagy te?
Hát...
rendszergazda. Ez még jobb.
Igen. Hát rendrakó talán ez.
Ha megengeded, én maradok a professzionális rendszerezőn, mert a rendrakóról mindig anya jut eszembe, aki mindig rendet rak a gyerekek után, nem? És te nem ezt csinálod, hanem egy egész más, akár ezt is, de hogy egy egész más szempontból. Oké, rendben, és Enspach Gábor műkereskedő.
Hát vagy galerista.
Galerista, igen. Galerista, az egy szebb kifejezés. Nyilván két egész más szempontból, de mind a ketten azért tárgyakkal foglalkoztok fő foglalkozásként, vagy fő csapásként. És nekem így elsőre az a kérdés, ami karácsony felé, hogy van-e kedvenc tárgyatok, esetleg olyan, amit karácsonyra kaptatok? Tehát van olyan tárgy, ami régóta, vagy valami nagy nyomot hagyott, vagy éppen az elvesztése hagyott nagy nyomot, vagy nagyon vágytatok rá, és megkaptátok, vagy olyan karácsonyi ajándék, amire így emlékeztek, hogy az beütött.
Vannak kedvenc tárgyaim, bár mondjuk sokat költözködtem az elmúlt években, és azt látom, hogy egyre kevesebb mindent viszek magammal, de vannak olyan személyes ajándékok, amik nagyon hozzám nőttek, és amikhez ragaszkodom, és viszem magammal mindenhova őket. Kevés ilyen van egyébként nagyon, és ezek jellemzően pici tárgyak.
Mi az, ami a legfontosabb, hogy nálad legyen, ha elmondható?
Hát így fizikailag nálam egyedül az órám az, amit a szerelmemtől kaptam, és amiben van egy személyes ajánlás a hátuljában, és azt nem szeretem levenni sem, de éjszakára leveszem. Egyébként nálam semmit nem őrzök, nincsenek amuletjeim, vagy különböző kabaláim, tárgyaim. Otthon vannak olyan tárgyak, amik szeretem, hogy ott vannak a környezetemben.
De jó, mert ez akkor egyből mutat egy kötődést, hogy mitől tudunk kötődni tárgyhoz, hogy valakitől, aki fontos, van benne valami extra jelentéstartalom, akár az átadás, akár egy belevésett gondolat, vagy bármi, ami, vagy egy kép, bármi, amitől ez még értékesebb lesz, mint maga a piaci értéke.
Igen.
Oké, rendben. Neked?
Hát érdekes, hogy pont a karórádat mondtad, mert én is, mikor gondolkoztam ezen, akkor arra jutottam, hogy a karórám nekem is talán, ha egyet kell választanom, akkor ami a kedvenc tárgyam, de teljesen más miatt, bár karácsonyra kaptam, de én választhattam ki, és ami miatt nekem nagyon fontos, mert úgy érzem, amikor felveszem reggel, hogy onnantól kezdve uralom az időt. Tehát uralom a napomat, és hogy így kézben tartom a dolgokat. Valahogy összekapcsolódik ezzel, amikor ezt fölveszem, hogy akkor így indulok, és akkor így mostantól kezdve így sinem vagyok. És amikor hazamegyek, akkor leveszem, és akkor meg elengedhetem ezt
akkor ez egy ilyen jelkép, nem egy metafora annak, hogy na innentől fogva időtartás van, és ő a társam ebben.
Igen, vagy... és hogy ebben mennyire segít, igen. Ami miatt még fontos, hogy és az hasonló talán ahhoz, amit te is mondtál, hogy nagyon vágytam rá. Tehát, hogy nagyon vágytam arra, hogy legyen egy igazi, szép karórám. És akkor ez egy pár éve jött el, hogy akkor azt tudtam mondani, hogy na, akkor most tudok venni magamnak egyet. És talán ez mutatja is így a tárgyakhoz való viszonyomat, hogy ami miatt nagyon kedves tud lenni egy tárgy, az főleg az, hogyha van benne egy vágyakozás, vagy pedig a funkciója miatt.
De érdekes az óra, mert hogy ezt tudjuk a Ponyva regény óta, hogy az mennyire hozzá tud nőni valakihez, és mennyire szimbolikus dolog, és amikor én ezt az órát megkaptam, akkor az előző órámat nekiadtam a nagyobb fiamnak, nem egy olyan történet kíséretében, de mégiscsak ezt így komolyan vettem. De az, hogy én elkezdtem így ragaszkodni egy tárgyhoz, mint ehhez az órához, azt figyeltem meg magamban, vagy magamon, hogy ez azt is okozza, hogy van némi szorongás bennem, hogyha elvesztem, hogyha leesik a kezemről, és hogy túl sokszor nézek oda, és egyre többször nézek oda, mert hogy elkezd tétjelenni a dolognak. És más ilyen tárgyam nem volt eddig, hogy nem emlékszem rá, hogy lett volna, amihez így ragaszkodtam volna, hogy még szorongást is okoz a tudat, hogy ott van rajtam, és mi lesz, hogyha egyszer már nem lesz ott.
De jó, hogy ezt behoztad. Kicsit korábban, mint ahogy én terveztem, mert hogy ez abszolút arról szól, hogy ki birtokol kit. Nekem édesapám volt olyan mérnök ember, és nagyon nagy szegénységből jött, úgyhogy ő a tárgyakért mindent, eleve gépészmérnök volt, tehát hogy ott kell váltani a kocsival, ahol a fordulatszámpont, azon, és minden tárgyára nagyon-nagyon-nagyon vigyázott. És egy idő után én már azt, így, főleg így, amikor meg jött meg az értelmem ezekre a dolgokra, így azt néztem, hogy de nem is ő birtokolja a tárgyat, nem ő használja a tárgyat, nem ő van a tárgyért, vagy nem a tárgy van érte, hanem ő van a tárgyért. Tehát, hogy mintha ő szolgálná inkább a tárgyat. Annyira eltolódott az óvás irányába ez a kapcsolat. És hogyha van egy-egy ilyen tárgyunk, ami nagyon fontos valami miatt, akkor az nem mi birtokoljuk, hanem ő kezd el birtokolni minket, mert nem ereszt, mert féltem, mert biztosítást kötök rá, de nem is az, hogy kapok-e pénzt, nehogy elvigyék, mondjuk egy drága képről egy gyűjtő, amire nagyon régóta vágyott, vagy a te órád, hogy akkor már a tárgy birtokol engem, hogy vajon tud-e ez egy ilyen kiegyensúlyozott szép viszony lenni a tárgyakkal.
Én gondolom, hogy abban vagyok egyébként, tehát hogy olyan sok mindent nem tudok emellé, az óra mellé rakni, de például, ilyen, ahogy mondtad, eszembe jutott anyu, aki az utóbbi éveiben, vagy az utolsó éveiben elkezdte maga körül a tárgyakat eltüntetni, és hogy minél kevesebb tárgy legyen körülötte, és ilyen volt gyerekkoromban a szemközti néni, amikor 80 év fölött elkezdte kivagdosni a fákat az udvarában, és elkezdte a növényeket kiszedni onnan, és elkezdte kidobálni a dolgait, és egyre puritánabb, tárgyszegényebb környezetben kezdett el élni, tehát könnyű ebben átesni a másik oldalra is szerintem. Van ebben egy egészséges egyensúly, amire próbálok én is törekedni.
Amúgy ez egy érdekes ciklus, hogyan alakul egy ember életében, hogy van ez a gyűjtögető, meg mindent akarok, és van, amikor valaki letisztul, vagy beleragad abba, és akkor abból lesz a nem lehet belépni a házba című telítettség. De hogy érdekes ez is, meg az is érdekes lehet, hogy ez a korszak, a 20. század vége, ugye a fogyasztói társadalom, meg 21. század mit csinált velünk. Én még emlékszem arra, azokra a karácsonyokra, az én hát egészen a 10-es éveim, tehát ilyen a 15-20 éves koromig, hogy amikor a mama, aki az utasellátónál dolgozott, hozott narancsot meg banánt, mert ott még el tudta csípni azt a keveset, ami jött, akkor én nagyon örültem a banánnak. Most meg a legextrémebb időpontból, a legextrémebb gyümölcsöt is simán besétálunk és levesszük a polcról. Hogy amikor kaptam egy számológépet, mert arra vágytam nagyon, akkor hú, annak nagyon tudtam örülni egy számológépnek, ami azért már akkor se volt annyira elvetemült dolog. Tehát, hogy most meg annyi mindenünk van, hogy mintha ez egy kicsit ilyen varázsvesztett lett volna ez az egész tárgyazósdi így karácsony felé.
Igen, igen, ezt én is így látom, és azt is, vagy az jutott eszembe erről, amit mondtál a anyukádról, hogy ez egy nagyon különleges dolog, mert én meg általában azt tapasztalom, hogy az idősebb korosztály az, akivel már nagyon nehezen tudunk dolgozni, aki már nagyon nehezen enged el bármilyen tárgyat, nagyon keveset használ valójában, de mégis nem tud már megválni egy bizonyos kor után, vagy az életének egy bizonyos szakaszában már semmitől sem, és olyannal is sokszor dolgozunk, amikor egy idős hölgy vagy úr elhunyt, és akkor a gyerekei hívnak, hogy itt a ház tele az ő tárgyaival, az ő emlékével, és mit csináljunk vele. És tényleg rengeteg tárgyat hagy nagyon sok idős ember maga után, és ezzel rengeteg munkát vagy óriási nagy feladatot fizikailag is, lelkileg is az unokáira, a gyerekeire.
Azt lehet tudni, hogy miért?
Egyébként anyunak ez volt az egyik motivációja, hogy ne hagyjon maga után gondokat, csak ez egy nagyon szomorú dolog, mert ez azt is jelentett, hogy idő előtt kezdett a halálra készülni feltehetőleg, mert ez sok évvel a halála előtt már egy érezhető törekvés volt részéről.
Hát lehet, hogy neki ennyi időre volt szüksége.
Lehet, persze.
Hát,
persze.
Hogy ennyire nagy volt a szeretet, és ennyire nem akart gondot okozni. Tényleg, ennyire nagy volt a tapintat, hogy korábban elkezdett ezt
igen,
dolgozni.
Ez
hogy
a tapintat, ez
biztos a
végén.
Igen. A ti viszonyatok hogyan változott mondjuk az elmúlt? Hát akár 20-30 év, de hogyha érdemesebb egy rövidebb távot vizsgálni, akkor az is érdekes lehet, hogy változott-e a tárgyakhoz való viszonyatok, és miben? Uh-huh.
Hát amikor a karácsonyi ajándékról beszéltél, akkor nekem is eszembe jutott, hogy volt gyerekkoromban egy talán farmer kabát, talán ruha, nem tudom, amire így nagyon-nagyon vágytam, és titokban megvette anyukám, és megkaptam. És akkor az volt a karácsonyi ajándék, most meg már mennyivel más, és mennyivel több ajándékot adunk így karácsonykor. Szóval, hogy érzem azt a változást így a világból, hogy tényleg szinte bármit megvehetünk, és könnyen hozzájutunk nagyon sok tárgyhoz, sok mindenhez. De én úgy vagyok a tárgyakkal, hogy nagyon szeretem őket, amikor használom, de a funkcióját tekintve, tehát, hogy én ugyanolyan könnyen meg is válok ezektől a tárgyaktól.
Tehát, ha valami jól működik, sokat segít, szeretet, használod, ha nem, akkor...
Igen, de ha meg kell tőle válnom, akkor meg kell tőle válnom. Szóval, hogy nem így ragaszkodom hozzájuk, és ebbe biztos, hogy nagyon sokat segített, vagy hát szóval sok fejlődést hozott az, hogy a munkán során nap után látom, hogy az, hogyha nagyon sok tárgyunk van, és nagyon ragaszkodunk hozzá, hogy az mennyire nehezíti a mindennapjainkat, hogy mennyire nehezíti emberek hétköznapi életét, és hogy mennyivel jobb és könnyebb akár egy főzés, akár egy ruhaelpakolás, hogyha kevesebb van is, az jól, és az tényleg, amit használunk. Úgyhogy nekem így változott talán a tárgyakhoz való viszonyom, és ez sokat segített. Ami nem változott, és az mindig is így volt, hogy van olyan, hogy valamit nagyon, valamire nagyon vágyom, lehet, hogy teljesen értelmetlen tárgy, addig, amíg meg nem veszem. És akkor megveszem, és akkor megtörténik ez a vágy.
És kipukkad a vágylufi.
Igen, és onnantól kezdve akár 5 perc múlva is nagyon szívesen továbbadom. Tehát, hogy nem probléma, hogy onnantól kezdve nem lesz az enyém, mert megtörtént, amire vágytam. Megkaptam. És hogy nem az idő, igen, és nem az idő hosszúsága voltam, vagy hosszú, tehát, hogy nem az a lényeg nekem, hogy az mostantól az enyém legyen.
Legjobb ilyenkor a kasszán elhagyni a kosarat, és akkor... Még az a része,
igen,
sincsen, akár. Hogy ki kell fizetni.
Ja, igen, abszolút, igen, van ilyen, hogy csak egy ideig fogom, szorongatom, és aztán visszateszem.
Erre én tudok rezonálni, én nagyon sokszor vásárolok gondolatban. Tehát, aha. Hogy mit tudom én, a fiam nagyon szeret kóvályogni velem, és akkor már vagy 15 lakóautót vásároltam, de hát nyilván nem veszek lakóautót, mert túl nagy kiadása az, hogy évente egyszer-kétszer elmenjünk vele, majd bérlünk. De úgy nézegettem, és akkor látom, ó, ez de jó, még jó áron is van, biztos jó állapotú az ember ebbe, hogy beleképzeli magát, hogy biztos nagyon jó állapotú a motor, és vettem olyan gyönyörű lakóautókat az elmúlt hónapokban is, és azzal úgy jól el vagyok. Eljátszogattam vele, elgondolkoztam, hogy milyen is lenne az. Szerintem az olyan, mint a lottó, hogy az ember nem azért veszi meg, hogy nyerjen, hanem hogy gondolkodhasson egy hétig, hogy mi lenne, ha nyerne. Na de Gábor, neked hogy változott a viszonyod?
Nekem inkább ellentmondásos a viszonyom, és hogy az igazi változás az azóta következett be, mióta saját galériám van, most már ennek jó néhány éve, és hogy nagyon sok tárgyal vagyok körülvéve, és egyre több tárgyam van, mert hogy én tárgyakkal dolgozom alapvetően, még azok festmények, szobrok, grafikák, bármi más is, és hogy egyrészt szükség van, hogy az embernek galeristaként nagy raktárkészlete legyen, az egyik legfontosabb dolog ezen a területen, másrészt meg nyilván nyomasztó is, hogyha ez túlnövi azt a keretet, amennyit még könnyű átlátni, és aminek a rendezése, vagy akár a tárolása nem ró túl nagy feladatot elém. És amikor eljutok a raktáramba, akkor az ijesztő néha. És amikor meg végig gondolom, hogy miket raktározok, és mennyi pénzért, és mióta, így általánosságban, akkor meg nagyon ijesztő számok jönnek ki, és akkor látom, hogy mennyire nem racionális dolog ragaszkodni olyan dolgokhoz, amiket 5 éve, 10 éve, 15 éve nem vagyok képes kidobni, mert az értéküknek a sokszorosát költöttem rájuk.
Na de itt a kutyállásban, hogy te egy értelmes, intelligens ember vagy, jól megy az üzlet is, tehát tudsz jó döntéseket, észszerű döntéseket hozni, ez bizonyítja, hogy még mindig galerista vagy, nem egy könnyű világ, és mégis az irracionális dolgok ez esetben győznek, vagy hát még úgy tűnik, hogy benne maradnak az életedben. Mitől? Miért kell ez?
Tehát egyrészt nem szívesen dobok ki tárgyat, ami értéket képvisel, művészeti értéket képvisel, ezért jellemzően olyan tárgyakat raktározok. Nyilván nehezemre esik, milyen az értéke alatt eladni valamit, mert nem azért vásároltam meg valamikor, hogy valamilyen értéken, hogy annak a töredékért eladjam. Tehát, hogy vannak ebben racionális szempontok is egészen biztos, csak az egésznek a végeredménye vagy a kifutása nem feltétlenül racionális. Ugyanakkor meg raktár mindenképpen kellene, de tudok racionális vonalat is mondani mellé, azokat a tárgyakat raktározni, amiknek van értelme, és akkor ezek meg már elférnek mellette. De volt egy időszak, amikor a Csepelvas és Félművek területén béreltem egy nagyon nagy raktárat, egy pincehelyiség volt, fizettem érte hosszú éveken keresztül éves viszonylatban jelentős összeget, és amikor egyszer elöntötte a víz a pincét, akkor gyakorlatilag azoknak a tárgyaknak a 90%-a tönkrement, és ott is hagytam őket, és egy fikasznyit sem változott az életem ettől, hogy azokat a tárgyakat magam mögött hagytam. Nagyon ambivalens dolgok vannak ezzel kapcsolatban, csak mondom, az én szakmám miatt meg kénytelen vagyok raktározni, és kénytelen vagyok sokszor megmagyarázni magamnak, hogy miért is jó ez nekem. De vannak olyan kollégáim, barátaim, akik hatalmas raktárat tartanak, és nagyon kell nekik az a tudat, meg az a biztonság. Én meg inkább azt veszem magamon észre, hogy engem megnyomaszt a túlságosan sok tárgy körülöttem.
Ez nagyon érdekes, és talán már a második részből csipegetünk, hogy amikor van egy ilyen Einstein, vagy azért, mert besokalunk, és azt mondjuk, hogy jó, akkor minden menjen ki, vagy mert történik valami ilyesmi, egy valamilyen katasztrófa, akkor megy tovább az életünk, mintha semmi nem történt, de még az is lehet, hogy könnyebben, mert legalább azok a tárgyak már nem nyomasztanak. Meggyászoljuk, elsiratjuk őket, elrakjuk a odóba, el kell, és megy tovább. És valószínűleg ezt tudjuk közben is, de mégsem tudjuk meglépni azt, vagy nagyon nehezen.
Ez nem a tárgyak természetéből fakad, meg a raktározás, ez ilyen az élet. Tehát amikor meghal valaki, akkor is megy utána tovább az élet, akármilyen nehéz ezt elfogadni. Tehát, hogy túllépünk ezeken a dolgokon.
Igen, csak hogy
például az én... specifikus dolog.
Csak hogy az én viszonyom valahogy úgy érdekes, hogy azt gondolom, hogy minél jobban fölülemelkedek ezeken a vágyakon, annál könnyebben fókuszálok az igazán lényeges dolgokra, és hogy mi az igazán lényeges, hogy mi kell nekem. Tehát a tárgyak, te említetted az értéket, hogy mi képvisel számomra értéket. Én ezen gondolkozom az utóbbi időben egyre többet, hogy vajon tényleg kell, hogy mire kell, hogy mi nekem a jó. Ez egy baromi nehéz kérdés. Akkor, amikor napi 600 üzenetet kapok arról, hogy mi neked a jó, és millió dolog szaggatja szét a figyelmemet, mert ez a 21. század, és nem siránkozom, hanem ebben élök, és az esetek jó részében ezt én élvezem, meg bírom, meg erre szocializáltam, nincs ez a baj. De hogy ebben megtalálni azt, hogy nekem valójában mi kell, hogy mi az érték, amit te mondod, hogy te nálad a használat, nálad a művészeti, biztos van még jó néhány, akár a személyes kötődés az órád révén, ugye ez derült ki, hogy mi az érték. Szerintem ebben vagyunk nagyon nehezen otthon mostanában, hogy mi valójában az érték, nekem vagy másoknak, például egy karácsony tájéken, amikor keresek. Mi az érték? Mi a fontos?
Igen, és nekem talán az jut erről eszembe, hogy amikor dolgozom, és akkor megkérdezik, hogy hát hogy váljak meg ettől a dologtól, amit a nagymamámtól kaptam. Tehát, hogy ezt ajándékba kaptam, hát azt, hogy dobjam ki, hogy váljak meg tőle. akkor én mindig azt szoktam mondani, hogy ezt a dolgot te azért kaptad ajándékba, mert az a valaki örömet akart neked szerezni, gondolt rád, időt, energiát és pénzt áldozott arra, hogy téged meglepjen, vagy örömet szerezzen neked. Az ott akkor megtörtént. Attól, mert te X idő után attól a tárgytól meg fogsz válni, attól még ő beteljesítette a feladatát ez a dolog.
És attól, az aktus megtörtént, az öröm megvolt, az ajándékozó öröm is.
Igen, igen.
A tárgynak meg nem fáj, hogy...
Igen, igen, és utána attól még te megválhatsz nyugodtan attól a tárgytól, és akkor van egy mondat, amikor azt mondom, hogy attól még te őt szereted. És ez nagyon sok embernek, ez segít, ez az egy mondat, hogy attól, mert kidobod a nagymamától kapott horgolt csipketerítőt, vagy mit tudom én, attól még őt szereted. És ez nem azt jelenti, hogy nem szereted, hogy már nincs rá arra a tárgyra szükséged. És ez például nagyon sokszor segít.
Gábor, a te életedben az érték egész más szinteken is mozog, mert hogy itt tényleg vágyakat kell forintosítani, vagy trendeket, hogyha mondjuk egy képzőművészeti...
Igen, de az a munka, vagy az a szakma, és hogy az otthonomban meg nem feltétlenül olyan tárgyakkal veszem körbe magam, amik jelentős értéket képviselnek, hanem amikhez személyes kötődésem van valamilyen módon. Ezt elég jól ketté tudom választani.
És mint galerista, honnan tudod azt, hogy valami értékes lesz, vagy hogy valamelyik éra visszaköszön, és akkor érdemes rá felkészülni, vagy hogy ez most menő lesz, és akkor lehet vele egy kicsit lazábban bánni, mondjuk erre lesz szempontjából.
Hogy érted ezt?
Nem tehát értem. Amikor ugye vannak ilyen trendek, hogy mikor melyik korszak kerül vissza, és most a magyarok közül kikap figyelmet, vagy hogy melyik már félig befutott fog igazán befutni, vagy hogy hogyan lehet jó befuttatni, hogy ez a fajta értékkeresés, vagy ez nálad hogyan működik? Tehát, hogy mert nem úgy gondolkozol az értékről, mint ahogy mondjuk egy ajándékozásnál karácsonykor, hanem egy egész más viszonyban.
Hát egyrészt figyelem a világot, másrészt, és akkor nem feltétlenül magamról beszélek, azért vannak olyan galériák, intézmények, amik írják a trendet. Tehát egyrészt megy a világ a maga fejlődése útján előre, de azért vannak olyan, a műkereskedelemben legalábbis kánonképző vagy kánonépítő intézmények, amelyek meghatározzák azt, hogy mi lesz éppen akkor, és mi lesz majd a jövőben trendi. Tehát vannak tendenciák, hogy az ember figyeli a piacot, figyeli a művészet fejlődését.
De ez nemzetközi, tehát Magyarországon nincs ilyen külön, tehát nincs olyan magyar galéria, ami magyar trendet írhat, vagy van?
Hát nyilván befolyásolni tudja a piacot a műkereskedelem, az nem kérdés.
Van 3-4 nagy szereplő.
Igen, de és úgy tudja befolyásolni, és azért tudja befolyásolni, mert azok hiteles szereplők. És amit az zászlajukra tűznek, az az ő hitük szerint hiteles művészet, és eddig is megállta az idők próbáját. Tehát, hogyha vannak hiteles galériák, akik művészeket képviselnek, hitelesítik a művészeket is maguk. Ha úgy tetszik, írják a trendet, és írják maguk is a kánont, mert hogy ez egy visszaható folyamat. Hogy én ezek közé tartozom, nem tartozom, melyek ezek a galériák, az más kérdés, de hogy a nemzetközi műkereskedelemben, vagy a nemzetközi művészeti piacon vannak ilyen intézmények, ide sorolom a múzeumokat és a kurátorokat is, és nagyon sok féle szereplője van ennek a piacnak, ugyanígy Magyarországon is ez egy ilyen szempontból kanonizált piac és kanonizált rendszer.
Tehát akkor ilyen szempontból ez ugyanúgy üzlet, mint bármi más. Figyelni kell a szereplőket, a trendeket, a folyamatokat, és...
Kicsit más, mint a divatban, tehát nincsen egy nagy divattanács, amelyik meghatározza, hogy éppen mik lesznek a legdivatosabb színek, és azt gondolom, hogy ez a piac, a művészeti piac, vagy maga a művészet együtt megy az élettel, együtt megy a társadalmi mozgásokkal, a politikai mozgásokkal, érzékenyen reflektál rá, de még a technikai fejlődéssel is. Tehát ez így része az életnek, meg része a normális áramlás, és aki ezt jól figyeli, és jól veszi a jeleket, az tudja, hogy mi fog következni a következő évben, 2 év múlva, 5 év múlva. Aztán vagy rácáfol az élet, vagy nem.
Volt olyan, amikor te nagy vágyat tudtál beteljesíteni? Akár galeristaként, akár magánemberként. Tehát ez, amire nagyon vágyok régóta, és ilyen katartikus átadás.
Ha tárgyakat kérdezel, ilyen tárgyat nehezen tudok felidézni, lehet, hogy gondolkodnék, akkor tudnék. Olyan események voltak, mint például, hogy idén kiállítottunk a Frizmastersen, amire régóta vágytam, hogyha ez egy vágybeteljesítés, akkor ez egy ilyen év volt, vagy egy ilyen ősz volt, hogy ez sikerült. Tárgyakon kellene gondolkodnom, és elsőként ez jutott eszembe.
Neked volt olyan, amikor nagy, valami nagyon nehéz tárgyal kapcsolatos döntést kellett meghozni?
Nem jut ilyen eszembe. Inkább azt tudok mesélni, amikor másnak segítek abban, hogy meghozzon egy ilyen nehéz döntést.
És ezt majd a második részben. Jó. Legyen akkor egy ilyen mézes madzag a hallgatóknak, ahol a szelektálásról és az ilyen nehéz döntésekről kelljen. Mert a tárgyak fontossága érdekes, hogy amikor mesélted ezt a nagyszülői ajándékot, akkor nekem eszembe jutott nagyanyámnak a citromfacsarója. Miközben rengeteg tárgy maradt félig értéktelen, meg a szocializmus korából silány minőségű tárgy maradt fent utánuk, anyai nagyanyám után, közben volt egyetlen egy igazán szép ilyen ólom üveg citromfacsaró, ami édesanyám elmesélte, hogy régen egy egész készlet volt, mert hogy nagy kulákok voltak a anyai nagyszüleim, meg hangyakocsma, meg minden, tehát ők voltak a jó menő falusi parasztok, és először a világháború vette el a dolgok részét, ezt ami megmaradt, akkor meg a Rákosi rendszer vette el mind kulákoktól a maradékot. És nagyon kevés dolog maradt. Emlékszem egy ilyen nagyon szép metszett pohárra, ilyen sörös pohárszerűségre, meg erre a ólomkristály citromfacsaróra. Amit miután nagyanyám meghalt, én kaptam meg, valahogy hozzám került az albérletbe. És egy mosogatás alatt elejtettem, és millió darab, tehát a feszültség miatt én millió darabra pattant szét, és emlékszem, hogy ott ültem, és zokogtam a kövön, hogy az a nagyszülői örökségem. Mert ez volt az egyetlen tárgy, amire azt gondoltam, hogy ez annak a pompának az emléke, vagy annak a gazdagságnak az emléke, amiben ők éltek, amiért nagyon keményen megdolgoztak. És ott zokogtam, miközben a mai napig ott van szerintem a nagyszülői házban tárgyak tömkeleg, amivel még nem kezdtünk semmit, se anyám, se én. Úgyhogy érdekes ez, hogy egy ilyen pici plusz érték, amit én tulajdonítok neki, hogy ez a citrom, ez az ólomkristály citromfacsaró hordozza azt a gazdagságot, ami elmúlt, a múltnak az a kis szelete, ettől zokogtam fölötte, és még most is eszembe jut 30 év vagy 25 év távlatából.
Igen, de érdekes, hogy azt mondtad, és szerintem ez a kulcs, hogy azt mondtad, hogy ez az egyetlen tárgy, ami ezt képviseli. Tehát, hogy nem ez az egyetlen dolog, ami emlék is ezt képviseli, hanem ez az egyetlen tárgy. Érted? És hogyha ezt így tudjuk érezni, vagy szóval így tudatosítani, akkor könnyebb akár egy ilyen összetörést talán feldolgozni, vagy megválni, hogy attól még az megtörtént a nagyszülőmmel az a rengeteg dolog, ja, és...
Én az a tisztá vagyok, hogy az értékek...
Persze, tudom.
Szerintem ez arra példa, hogy a nem használati, nyilván nem a citromfacsarási értékét sírattam, hanem használati tárgyakat síratunk, mondjuk egy kényelmes cipőt, vagy egy nagyon meleg kabát, kényelmes kabátot, ami kiszakadt, és már nem tudjuk, már hullik belőle a por, tehát nem ilyeneket síratunk, hanem amit mi személyesítünk meg, vagy mi ruházunk fel extra értékkel, hogy milyen érdekes tartalmak tudnak belekerülni egy tárgyba. Hogy mitől érték az nekünk, ha nem használati tárgy. És hogy mitől tud az fontossá válni. És néha tényleg csak magától az adó személyétől, az adás szeretetétől, attól az egy-két dologtól, ami esetleg extra benne, de hogy mitől tud igazán értékké válni. Mert szerintem itt karácsonykor ez mindenkinek a legfontosabb kérdés, amikor ajándékozni készül, hogy az mitől lesz igazán érték. Főleg akkor, amikor talán akikkel együtt élünk még oké, de mondjuk a szülők, akiktől már elköltöztünk, vagy a gyerekek, akik már elköltöztek, nagyon nehéz. Főleg egy ennyire pörgő vágyrendszerben, mint a 21. század, hogy mit is. És van olyan, amit nem akarok adni, mert tudom, hogy nagyon örülnek neki, de hát aztán azt nem, azt tuti nem. Szóval, hogy ilyenkor, hogy mi lesz az, ami neki ugyanezt hozza, mint nekem a kristály, vagy neked az óra, vagy mi az az aktus, amitől ez többé válik. És szerintem ez itt a nagy kérdés, és ezzel mindig bajban vagyok, mert abban hiszek szent, hogyha valamiben energiát rakok, akkor akár az elkészítésében, akár az átadás körülményeibe, akkor az működni fog. Ha igazi szeretetet, energiát rakok, akkor az működni fog. Na de karácsony fele pont abból van a legkevesebb. Szóval néha úgy érzem magam így karácsony tájéken, mint egy ilyen csapdába ejtett galamb, hogy így repülne, de hát így, és valószínűleg azt a kaliszkát is csinálom magam köré. Tehát, hogy én mondom azt, hogy nincs rá időm, csak egy döntés kérdés, hogy igenis szállok rá időt. nem volt kérdés, hogy csak gondoltam, akkor
most ez a... ez nem csak a te problémád, ez nagyon sok mindenkinek a problémája.
Igen, és nagyon egyéni talán a megoldásunk ebben. Van, aki nagyon sok élményajándékot ad, mert hogy azt látja megoldásnak, hogy, hogy ne tárgyat adjunk, hanem közös élményt legyünk együtt, és az lehet esetleg egy igazi ajándék. Van, aki olyat ad talán, ami többen összedobják, és akkor végre meg tud az a valaki kapni egy olyan dolgot, amit nem tudna magának, vagy nem tudna a hétköznapokban megvenni. Vagy szóval, hogy van igen sok különböző megoldás, vagy gondolat erre.
Van javaslatom is, így elbúcsúzás felé közeledve, adjatok időt egymásnak, mert hogy az a legnehezebb, meg az a legdrágább. Nekem a legmeghatározóbb élményem karácsony környékén, hogy túl vagyunk rajta. Tehát, hogy mindenki rohan, hogy olyan legyen, olyan két pillanatig, és utána rohanunk tovább, hogy jönnek majd a hugomék, a nővéremék, a nem tudom, és megyünk anyuékhoz, és rohanunk tovább, hogy adjatok időt. Valahogy csináljátok, próbáljátok meg úgy szervezni, legyen idő, álljatok meg 2-3 napra, de tényleg, tehát ne csak úgy csinálni, tényleg. És ne főzzetek, és ne legyen pizza, vagy mit tudom én, vagy a maradék, és tehát, hogy álljatok meg, adjatok időt. Én ezt próbálom idén, hogy inkább időt adunk egymásnak. És szerintem ezzel kívánunk boldog karácsonyt, ha csak nincs karácsony üzenetetek a nagyvilágnak.
Nem, ez olyan szép volt, amit mondtál, hogy adjatok időt, hogy ezt nem lehet felülérni.
Oké, rendben, akkor mi is adunk nektek időt, hogy emészétek a tárgyakozoló viszonyatokat. 2 hét múlva kikérdezünk mindenkit, mik az igazán fontos tárgyak és miért az életében. Addig is a karácsonyi ünnepekben jó időtöltést, utána pedig jó emésztést, és január 3-án találkozunk legközelebb. Szintén Szabó Jócsi professzionális rendszerező, rendrakó lesz a vendégünk, illetve Enspach Gábor galerista, és akkor már a rendszerezésről, rendrakásról, szelektálásról fogunk beszélni, szerintem aktuális lesz, de addig foglalkozatok azzal, hogy mi az igazán fontos. Boldog karácsonyt, sziasztok!
Ez volt a Felhők felett, a Bátor Tábor podcastja belső békéről, lelki egészségről, bátorságról. Várunk 2 hét múlva is.